Jó reggelt kívánok mindenkinek! Manapság úgy szokás bemutatkozni, hogy fenn vagyok a Facebookon. Tehát ha valaki érdekel igazából, hogy ki vagyok, mi vagyok, milyen ismerőseim vannak, akkor legjobb, hogyha rám keres az interneten. Facebookon is fenn vagyok, a LinkedIn-en is fent vagyok, és meg lehet kérdezni a Google-t is, hogy mit gondol róla. Hogyha a Google-ban képeket kérnek, akkor most éppen ezeket kapják. Itt látják balra fent a második képet, hogy ebből az exaltált mozdulatból itt egy tábla előtt ki lehet találni oktatással foglalkozó tanár vagyok. Közgazdász vagyok igazából, közgazdász képzettségű, közgazdasági kérdésekkel foglalkozom. Nem vagyok informatikus, és igazából annyi közöm van az egészségügyhöz, hogy időnként megnáthásodom és megbetegszem, és általában vagy kikúrálom magam, vagy elmegyek orvoshoz, de eddig mindig sikerült megúszom. Megkérdeztetnék, hogy akkor mit keresek itt? És ezt is megtalálják itt ezen a Google képen, hogyha az alsó sorban nézzék jobbról a második képet, akkor ott van valahol a titok nyitja, de ott ül mellettem egy 5 évvel előtti konferencián Balközi István, akit régóta ismerek. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a társaságnak, és hogy meghívtak. Én kihasználom azt a lehetőséget, hogy első előadó vagyok, egy első előadó megteheti azt, hogy nem állít, hanem kérdez. De utána nyilván rendkívül érdekes előadások lesznek, tudós emberektől, és én megkockáztatom igazából, hogy nem fogok állításokat megfogalmazni, hanem inkább kérdéseket, de azért a kérdések előtt tartanék egy kis felvetet. Az alapkérdés az lenne, hogy tudjuk azt, hogy milyen egy egészséges ember. És a kérdés az, hogy vajon milyen lehet az egészséges információs társadalom. Ezt a kérdést szeretném ismét feltenni ennek a rövid előadásnak a végén, egy kis felvezetéssel. Tehát mindaz, amit elmondok, az igazából ezeknek a végső kérdéseknek a felvezetését szolgál. És hogy kapcsolódjunk a konferenciának a szűkebb témájához, azt javaslom, hogy az egészségügy kapcsán gondolkodunk el azon, hogy mi az, hogy egészséges információs társadalom. Hogyha az egészségügyet emlegetjük, akkor általában azt szoktuk mondani, vagy azt olvassuk újságokban, hogy ez egy nagy rendszer. A nagy rendszerek közé tartozik, és rajta kívül vannak más nagy rendszerek is. Ugye az egyik ilyen nagy rendszer például a nyugdíjrendszer. Egy másik nagy rendszer az energiaellátás, az energiatermelés, energiaelosztás, energiafogyasztásnak a nagy rendszerek. Ezeknek a nagy rendszereknek a sorával illeszkedik be az egészség. És amikor ezeket a nagy rendszereket emlegetjük, akkor általában három jelzőt szoktunk elmondani velük kapcsolatban. Az első az, hogy nem hatékonyak. Problémák vannak a hatékonyságukkal. A másik az, hogy túlságosan drágák. Következésképpen, ami drága és nem hatékony, az fenntarthatatlan. Nem csak nálunk, hanem más országokban is, fejlett országokban is. Az egészségügyre annak a rendszer, és azt szoktunk mondani, hogy fenntarthatatlan. Nálunk azt hiszem, hogy talán a GDP-nek 5-6%-át fordítjuk egészségügyre, az Egyesült Államokban ez az arány 18%, és azt mondják, hogy ha meglévő törvény szerinti kötelezettségek fennmaradnak, akkor hamarosan el fog érni a 25%. És ezzel együtt a várható élettartam az Egyesült Államokban az valamivel rosszabb, valamivel kevesebb, mint Kubában. Tehát érdekes módon nem csak nálunk, ahol arányban keveset fordítunk egészségügyre, hanem máshogy is ez a rendszer fenntarthatatlan. Valamit igazából csinálni kell vele, mert úgy, ahogy van, nem fenntartható. Ez a rendszer bizonyos megoldásokra, intézményekre megszokott gyakorlatok végül. Ennek a diának a jobb oldalán néhány ilyet soroltam fel. Ugye az egészségügynek is megvannak a magi intézményei, a kórház, az egészségbiztosításnak a rendszere, megvannak a rendelő intézetek, megvannak a különböző eljárások, hogyha megbetegszem, akkor mi történik velem. Van egy orvos-beteg viszony, egy évtizedek vagy mondjuk évszázadok alatt kialakult orvos-beteg viszony. Van egy beteg-beteg viszony. Hozzátehetném, hogy van nyilván orvos-orvos viszony is. Van egy kommunikációs rendszer, hogy a különböző felsorolt és egyéb szereplők hogyan érintkeznek egymással, hogyan kommunikálnak egymással. Pont, ugye még sok eleme van ennek a rendszernek, és nyilván egy nagyon fontos része az is, hogy hogyan történik a finanszírozás. Amikor azt mondjuk, hogy drága, amikor azt mondjuk, hogy nem hatékony, akkor igazából ezekre az elemekre gondolunk. Ezekre az elemekre, meg ezeknek az együtteseknek, ezeknek az elemeknek az együttesek. Kérdés, hogy mi segíthet ezen a rendszer? a fenntarthatóságát, a hosszabb távú fenntarthatóságát mivel lehet biztosítani? Az én válaszom erre az, hogy alapvetően innovációval, méghozzá mindenféle innovációval. Tehát amikor azt mondom, hogy innováció, akkor nem csak technikai innovációra, tudományos innovációra gondolok, hanem intézményi rendszer innovációkra is. Egyfajta társadalmi szintű innováció. Egy-két példát mondanék ezzel kapcsolatban egy rácsodálkozó embernek a szemszögéből. Tehát egy olyan embernek a szemszögéből, aki nem ezzel a területtel foglalkozik, de olvas újságot, időnként még ezt egy nehezebben merem bevallani, de időnként még tévét is nézek, és erre elkapok olyan dolgokat, amelyek igazából erre a rendszerre, vagy ennek a rendszernek az egyes elemeire vonatkoznak. És leginkább az innovációk érdekelnek, azok az innovációk, amelyek jelentős változásokat hoznak. Innovációval kapcsolatban szoktak rendezni innovációs versenyeket. És vannak a versenyek, és akkor részben itt vagyok az én szakmámmal is, ugye tanár vagyok. Vannak olyan versenyek is, amelyen diákok csapatai vesznek részt. Ezen az ábrán is az egyik ilyen innovációs versenynek a kiírását látják. Egyetemi hallgatókat, főiskolai hallgatókat hívnak innovációs versenyre, hogy mindenki mutassa meg, hogy mit tudott kifejleszteni, és mi a csodát lehet ezzel csinálni. Azt az innovációs versenyt, amelynek a felhívását látták az előbb, nemrégiben, 2001-ben egy kis diák csapat nyerte meg, akik a következő találmánnyal rukkoltak el. Fogtak egy mobiltelefont, egy okostelefont, és a lencséje elé, a kamera lencséje elé szereltek egy másik lencsét. Ez egy, nem egy különleges lencse, egy olyan lencse, amit a Voltban lehet kapni, és általában mindenféle lézeres készülékekben benne van alkatrész. És létrehoztak egy olyan kis készüléket, ugye a telefon az elétett lencse, elészerelt lencse, meg benne egy szoftver, amely arra alkalmas, hogyha lefényképeznek vele egy apró vércseppet, akkor diagnosztizálni tudja a vérben a maláriát. Tehát maláriát lehet vele nagyon egyszerűen diagnosztizálni, és az ember belegondol abba, hogy ez egy mobiltelefonhoz van szerelve, akkor azon kívül, hogy kapok egy diagnózist, tehát egy okos szoftver elemzi azt, amit lát, ugye még ez a telefon egy csomó egyéb információt is hozzá tud tenni ahhoz, hogy valaki maláriát vagy nem maláriát. Tehát lehet tudni például, hogy az a beteg, akit éppen vizsgálunk, az hol van. Ha tudjuk, hogy hol van, akkor lehet követni, hogy különböző járványok hogyan terjednek, és hogyan keletkeznek, milyen irányba mozognak. Tehát az ember egy nagyon érdekes dolgot lát maga előtt, és gondoljunk bele ennek a jelentőségébe. Kicsit utána néztem annak, hogy mi az, hogy malária. Ugye én információkat találtam, hogy évente körülbelül 8 millió 5 éven aluli gyermek hal meg a világ. Ezeknek a többsége Fekete Afrikában, tehát a Szahara alatti Afrikában van. A itteni leggyakoribb halálok körülbelül 90%-ot képvisel az 5 éven aluli gyermekeknek a körében, az a malária. És a jelenleg használt tesztek, tehát nem ez a találmány, a jelenleg használt teszteknek a találati aránya, a pontossági aránya mindösszesen 40%. Ugye gondoljunk bele ennek a következményeibe, ugye ezek szerint vannak olyan emberek, akik nem maláriásak, mégis maláriával kezelik őket. És vannak olyan emberek, vagy vannak olyan gyerekek, akik maláriásak, de nem azzal kezelik, vagy egyáltalán nem kezelik. De itt van egy találmány, amelyik azt mondja, hogy nagyon egyszerűen egy zsebben tartható készülékkel nagy pontossággal meg tudom mondani, hogy abban a vércseppben, amit kapok, ugye, amit az orvos megkap, az igazából benne van-e a malária forrókozója, vagy pedig nincs. Nem csak diákok foglalkoznak ilyen találmányokkal, hanem látom ezeket nagy cégeknél is. Ez az egyik világcégnek az egészségügyi terméke, ez egy zsebben hordható ultrahangos vizsgáló készülék. Tehát ultrahangos felvételt tud csinálni vele. Én nemrégiben ennek a cégnek az egyik magyarországi vezetőjét elhívtam egy vállalkozás, innovációs tárgyú foglalkozásra, és megkértem, hogy hozzon egy ilyet, és megérkezett az utolsó pillanatban, rögtön kijött a táblához, és azt hittem, hogy nincs nála, és aztán egyszer csak elővette a zsebéből. És ott helyben ki lehetett ezt próbálni. Hasonló dologról van szó, amire vessenek egy pillantást az ennek a diának az alján lévő két áll. Egy nagy készülék, ilyen ultrahangos vizsgáló készülék, amit a nagy kórházak használnak, az kb. $100,000 kerül. ennek a kis készüléknek az ára kb. 7,5 dollár, tehát ennek a nagy készüléknek kb. A 7-8%-áról van szó. Nem arról van szó, hogy valaki letornázta ezt a 100 000-et mondjuk 98 000-re, 95 000-re, hanem sikerült ugye ennek az árát letornázni 90 akárhány százalékkal. Ez is egy olyan találmány, ami szerintem mindenképpen figyelembe kell. Modellezni is lehet ezeket az innovációkat. Ezeknek az innovációknak megvan a sajátos modellje, ugye ezt az innovációt hajtják úgynevezett romboló, disruptív innováció. Ugye arról van szó, hogy a nagy cégek a maguk drága termékeivel általában a piacnak a felső végén, a nagy kórházakat, a jól fizető embereket célozzák meg. És az ott lévő egyre növekvő igényekre mennek rá, ugye, és utólérik ezeket az igényeket, szerencsés esetben le is hagyják. És ezeknek a romboló innovációknak köszönhetően megjelennek új termékek, amelyek először a piacnak az alsó végét, például a szegény országoknak a betegeit hódítják meg, azokat érik el, azonban igen nagy a fejlődési potenciáljuk. És előbb-utóbb valószínűleg, számtalan példa van erre, utórérik ezeket a fejlett termékeket is, és le fogják azokat váltani. Tehát itt vannak valahol, de látom, hogy az egészségükben egy egész hulláma indult el az ilyen romboló típusú innováció. Más dolgok is történnek. Ezt a képet is szoktam mutogatni a hallgatóinknak, akkor, amikor vállalkozási lehetőségekről beszélünk. Ugye ezek a készülékek, akár ez a mobiltelefonos, akár ez az ultrahangos, vagy akár ezen a képen látható, remélem jó kifejezéseket használok, CT. Digitalizált képeket készít. És akkor orvosoknak meg kell vizsgálni ezeket a képeket. És mivel ezek a képek digitalizáltak, a világ bármelyik pontjára töredék másodperc alatt eljuttak. Ugye az a kép, amit itt látnak ezen a képernyőn jobb oldalon, az Amerikában készült egy Connecticut-i kórházban. Aki vizsgálja ezt a képet és véleményt mond róla egy konzilium keretében, az az úriember balszélet az Indiában. És ez ma technikailag lehetséges, tehát amellett, hogy itt vannak ezek a romboló innovációk, látjuk azt, hogy a földrajzi távolságoknak is, az egészségügyön belül is egyre kisebb a jelentő. Tegyünk hozzá az eddig elmondottakhoz még egy nagyon fontos trendet, és ez az adatrobbanás. Közelmúltban, de egy-két évvel ezelőtt két vezető tudományos folyamat és egy-egy külön számot rendelt a big data jelenségnek, a nagy adattömegek jelenségének, és valamennyi cikk ezekben az újságokban, gondolom, hogy akik itt ülnek, azok találkoznak velük ilyen ritkában, mert általában nem nagyon értem ezeket a cikkeket. Valamennyi cikk azzal foglalkozik, hogy a körülöttük keletkező óriási adattömeg hogyan hat különböző tudományágakra. Hogyan hat a tudományos felfedezéseknek a módszertanára, a hogyan hat a technikai innovációkra a legkülönbözőbb területek. Ugye arra alapozták ezt az egészet, hogy a közelmúltban, nem is olyan régen, a 90-es években, a 2000-es évnek a környékén egy adatrobbanás történt a világban. Ugye ott, akik messze jönnek, egész biztos nem tudják itt elolvasni a számokat, de nem is érdekes, ennek a hasra fektetett törcsérnek a formáját érdemes megfigyelni. A 2000-es év van valahol ott egy törésvonalnál, és látjuk azt, hogy milyen óriási tömegben megnövekedett a világban keletkező adatoknak a mennyisége, és azt is láthatjuk, hogyha közelebbről megnézzük, hogy ezeknek az adatoknak a nagy része, a döntő többsége már digitalizált. Ugye ez az ábra azt mutatja, hogy becslések szerint a cikk egyébként a Science-ben jelent meg, tehát remélem, hogy ezek elég pontos mérések, mekkora a világ információ tároló kapacitása. Tehát mindenféle számítógépeken, Winchestereken, lemezeken, stb. Mennyi, hány bitnyi információt tudunk tárolni, óriási számok ezek. Én rámentem a Wikipédiára, és próbáltam megállapítani, hogy most a petabyte az pontosan mennyi, meg ezek a tizen, akár vagyok a szállítás mekkorák. Számomra ezek a számok felfoghatatlan. Ugye óriási adattömeg jelent meg egy csomó területen, és ennek a két lapnak az az üzenete, ugye a cikkeket író embereknek az az üzenete, hogy ez megváltoztatja a tudomány világát, megváltoztatja az innovációk világát, megváltoztat olyan nagy rendszereket, mint az egészség. És tegyük még hozzá, hogy sokkal több adatot tudunk előállítani, mint amennyit tárolni tudunk. Tehát az előállított adatmennyiség, amennyit egy évben vagy egy hónapban előállítunk, annak csak egy részét tudjuk tárolni, nincs elegendő kapacitásunk, tehát valójában ennél jelentősen több adat kell. Van rá körülöttünk egy mondjuk egy harmadik trend, ugye eddig leginkább kettővel foglalkoztam, amelyek ez a bizonyos adatrobbanás. Adatrobbanás azért van, mert ezeket a tárolókat és mindenféle programokat óriási tömegű adattal tudjuk etetni. Itt vannak ennek az etetésnek a legfontosabb eszközei. Ugye itt vannak például a vállalati rendszerek, az ERP rendszerek, CRM rendszerek, a ellátási láncokat menedzselő rendszerek, óriási adattömeg keletkezik meg. De itt van a jobb felső sorokban a Facebooknak a logója. Iszonyatos mennyiségű adat keletkezik a Facebookon. Ugye a Facebook felhasználóinak a száma lassan megközelíti az 1 milliárd. 1 milliárd ember pakol fel mindenfélét, filmeket, levelezik egymással, teszik fel ugye a saját adatait, amit ugye régen titkos szolgálatok szorgalmasan gyűjtöttek össze, azt most manapság egyszerűen kiszoktuk tenni a Facebookba. Itt van az elektronikus kereskedelem, ugye mondjanak még egy iparágat, egy gazdasági ágat, akár Magyarországon, akár külföldön, a magyar példát veszem, amelyik az elmúlt válságos években évente 50%-os növekedést tudott fel. Ugye van Magyarországon olyan e-volt, amelyiknek a napi forgalma, a tranzakciók napi forgalma, az megközelíti a 15 000. És akkor 15 000 tranzakcióról keletkeznek azok. Itt vannak a hitelkártyák. Ugye a hitelkártyák, amiket használunk, követhető velük minden. Itt vannak a mobiltelefonok, amelyek állandóan gyártják ezeket az adatokat. És az adatoknak, ezek az adatrobbanásnak egy rendkívül fontos forrását adják ezek az előbb említett kis egészségügyi eszközök. De méréseket végzek, megfigyeléseket csinálok, orvosi diagnózisokat készítek. Készítek, és eközben óriási mennyiségű adat keletkezik. Tehát az egészségügy az egyik forrása, ezek a diagnózis eszközök az egyik forrását jelentik, ennek a hatalmas, soha nem látott adattömeg. Ennek kapcsán, ugye reagálva ezekre a mindenféle tendenciákra, reagálva a technikai fejlődésre, reagálva az új technikai lehetőségekre, láthatjuk azt, hogy szerte a nagyvilágban, egy egész sor országban nagyon komoly digitalizálási programok indultak meg az egészségügyre. De Obama elnök nem sokkal ezelőtt, amikor elnök lett, akkor meghirdette, itt a szöveg egyik újságból, vagy egy internetes portálról, hogy 5 éven belül el akarja érni azt, hogy az Egyesült Államokban az orvosi diagnózisok digitalizálva legyen. Hogy miért ezt valószínűleg alig kell részleteznem, ugye gondoljanak vissza erre a számra, hogy 18% a GDP-ből, 18% megy egészségügyre. Óriási ilyen digitalizálási projektek vannak, ugye aláírtam ott ebbe a piros karikába azt is, hogy de. Azt is tudjuk, ha kicsit belemegyünk a részletekbe, hogy rengeteg probléma van ezekre. Ugye általában sokkal többet kerülnek, mint amennyit terveztek ezekre a programokra. Jóval lassabban hozzák az eredményeket, mint ahogy ezt tervezték. Igen, hogy az ellenállás, és akkor itt már kicsit kezdünk a kérdések felé kanyarodni. Tehát rengeteg probléma van ezekkel, de beindultak, folynak ezek a digitalizálási programok, és nyilván ugye szépen odarakulnak ezek mellett az említett innovációs tendenciák. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet egy lépéssel tovább menve. Megint csak mindenféle példát után mutatva a hallgatóim számára. Rábukkanok néha olyan egészségügyi szolgáltatásokra, amelyeknek az az üzenete, hogy küldj egy darabot magadból. Küldj magadból egy sejtet, küldj magadból egy hajszálat, küldj egy darabot magadból, és mi ezt analizálni fogjuk. Megfejtjük a te én állományodat, és mindenféle tanácsokat adunk majd neked. És megmondjuk, hogy milyen betegségekre vagy hajlandó. Megmondjuk neked, hogy amikor ezt olvastam, akkor egy kicsit megrendettem, hogy hogyan reagálsz a kávéra. Vannak, akik azt mondják, hogy megmondjuk neked, hogy valószínűleg milyen betegségben fogsz meghalni. És mit kell annak érdekében, hogy ez minél később következzen be. Ugye van egy sajátos üzenete ezeknek az oldalaknak, és szakadott vonallal le is karikáztam ennek a megfogalmazását, hogy igazából ezek a rendszerek, amellett, hogy érdekesek, akkor hatékonyak igazából az adatainkat megosztjuk. Hogyha az én adataim, amit rólam feltárnak az én géntértékben, az én nem tudom én egészségügyi jellemzők, ezek megvannak osztva, nagy statisztikai módszerekkel, adatbányászati eszközökkel elemezhetők, összefüggésben hozható másoknak az adataival. Rögtön itt vagyunk, egy nagyon érdekes kérdésnél, és megint csak azt mondom, hogy kanyarodunk a kérdések felé, akkor mi van az adatbiztonsága? Ugye mi van a személyes adatainkhoz való jogaimban? Ugye mi lehetne az én szemszögömből, nem vagyok jogász, de mi lehetne személyesebb adat az én szemszögömből, mint a gén térképe, a gén állományom. Most akkor ezt meg akarják osztani? De ugye ők meg azt mondják, hogy mi viszont jót akarunk, ugye lásd be, értelmes ember vagy, lásd be, hogy ezek a rendszerek akkor tudnak fejlődni, akkor működik jól, akkor lesznek fontosabbak a döntések, hogyha ezek az adatokat megosztjuk, és bekerülnek ezekbe az elemezhető óriási adatbázisokba. Ezek szerint ugye itt vagyunk egy olyan helyzetben, ahol a helyzetnek a középpontjában ott van az egészségügy, amiről korábban azt mondtam a harmadik diámon, vagy egyedik diámon, nem hatékony, drága és fenntarthatatlan. És azt is látjuk, hogy beindultak különböző innovációk, tehát a világ változik. És a kérdés az, hogy ezeknek az innovációknak hosszabb távon mi lesz a hatása, és hogyan alakítják át az egészségügyet. Itt két fontos dolgot rajzoltam fel, hogy azt mondom, hogy például adatrobbanás. Óriási tömegű adatnak a megjelenése, és nem csak a tömegről van szó, hanem az adatoknak a sokféleségéről. Ugye a malária diagnózisa, annak a sejtállománynak a képe, az előző adat, együtt jelennek meg földrajzi adatokkal, ugye a mobiltelefonnak köszönhetően, és ezek összekapcsolhatók, és ebből újabb következtetéseket lehet levonni. Óriási a sebesség. Ugye emlékezzenek arra az indiai úriemberre, aki valószínűleg real-time, valós időben látja ugyanazt a képet, CT-képet maga előtt, mint az amerikai kollégája, és ketten együtt dönthetnek arról, hogy most ezért a betegnél fennáll-e valamilyen probléma, és várunk, vagy pedig nem várunk. Tehát itt van az adatrobbanásnak a jelensége. Aztán engem különösen érdekelni, és ezért is tettem fejle, itt vannak ezek a romboló innovációk. Ugye a piac alsó végét megcélozva mindenféle olcsó termékekkel, olcsó megoldásokkal jövünk elé, fejlődő országokban fejlesztünk. Olyan dolgokat, amelyeknek nagy a fejlődési potenciája, most még nem tökéletesek, most még nem teljesen versenyképesek ezekre a 100 000 dolláros berendezésekkel, de a fejlődési potenciáljuknak köszönhetően várhatóan alkalmasak lesznek arra is, hogy a piac felső végénél az igényén is kérdődik. Itt a kérdés, ugye, hogyha veszem ezt a két fontos rendet, meg hozzáteszek még egyet-kettőt, a távolság eltűnését például, akkor hogyan rajzolik előttünk az új egészségünknek a képe? Ugye elég könnyű ilyeneket kimondani, hogy egy adatgazdag egészségügyel kell majd szembenézni. Egy egyénre szabott egészségügyel, ahol testre szabott, egyénre szabott terápiákat, megoldással lehet kidolgozni, akár gyógyszereket is, egy megelőző jellegű egészségügyel, ahol nem az a fő kérdés, hogyha valaki megbetegedett, akkor hogyan lehet megjavítani, hanem a fő kérdés az, hogy hogyan lehet megakadályozni, megelőzni a megbetegedéket, mert ez olcsóbbnak tűnik, mint valami sürültetesen a kezelés. És ha tovább megyek, felmerül az a kérdés, hogy hogyan fognak majd ezek a trendek hatni, vagy hogyan kell, hogy hasonlóan ennek a rendszernek, ennek a fenntarthatatlan rendszernek az elemére, az intézményi rendszerre, az eljárásokra, az orvos-beteg viszonyra, a beteg-beteg viszonyra, orvos-orvos viszonyra, a kommunikációra, stb. És nyilván a legvégén, ami mindannyiunkat érint, ugye ismerve országunk szomorú helyzetét, a finanszírozás. Itt vannak a kérdések, és ez az utolsó diágén látom, hogy nem állnám fölben, hozzám van még egy-két percet. Itt vannak a kérdések. Én nem tettem más, mint elő a diára, felírtam néhány fontos érintett szereplőt a nevét. És azt mondom, hogy nézzük meg ezt a rendszert, a meglévő rendszert, meg a kibontakozó új rendszert. Ezeknek az érintetteknek a szemszögéből. És ebben a kis céltárnában belerajzoltam egy csillagdiagramot. Ami azt jelzi, hogy az a rendszer, aminek itt ki kell bontakoznia, az mennyire szolgálja ki ezeknek az érintetteknek az érdekeit. De valószínűleg valamennyien azt mondanánk, hogy egy ideális rendszer, ahogy tetszik, az ideális egészségügyi rendszer, hogy ebből a szempontból az ideális egészséges információtársaknak a képe, csillagdiagramja valahogy úgy néz ki, hogy valamennyi játékos, valamennyi érintett esetében ez a sárga a maximum van. Tehát egy ilyen szabályos sokszöget. De az ember nézi ezt, akkor elég hamar rájön, hogy orvos, közösség, az egyén, az adatvédelem érdeke, a versenyek az érdeke, a tudomány érdeke, nem mindig összeegyeztetek. Tehát bizonyos kompromisszumokat kell megkötni, hogyha az egyik mondtál, kihúzom a vonalat egészen a széléig, akkor valahol egy másik érdek csorbát szedek. Ha a társadalmi érdekeit nézem, akkor lehet, hogy azt kell mondanom, az a jó, ha megosztjuk a személyes adatainkat. Akkor biztos, hogy az érdek csorbákon szedek. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban a mai napon még nagyon érdekes gondolatokat és érdekes feladatokat fogunk hallgatni. Én a magam részéről ezzel szeretném befejezni, és arra leszek kíváncsi, hogy ezekre a kérdésekre, hogy ezeket az érdekeket hogyan lehet egyeztetni, és erről hogyan rajzolódik ki egészséges információt a képet, de ezeket a kérdéseket a mai nap, amennyire lehetséges, meg fogjuk válaszolni. Köszönöm szépen!